Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. 2019. július 23-án. Aki rendszeresen hallgatja ezt a Mária úton vonuló kegyhely műsort, és részt vesz a virtuális zarándoklatainkon, az talán emlékszik rá, hogy legutóbb ott hagytuk abba, hogy nagyon-nagyon lelkesen bíztattunk mindenkit, hogy vegyen részt az Egy úton zarándoklatban. Mi is ez az Egy úton zarándoklat? Hát a Mária út teljes hosszában, ez egy nemzetközi megmozdulás, nemzetközi zarándoklat, amikor az egész úton járnak a zarándokok. Körülbelül egy napi járásnyi távolságot kell megtenni, és ugye ez itt van egy induló település, ahogy egy imádsággal, áldással indulnak el a zarándokok, és van egy templomos érkező település, ahol aztán a zarándoklat végén szentmisét hallgatnak, és hát aztán kiki megy szépen haza a lelki élményekkel gazdagabban. Ez most már a 6. ilyen zarándoklat, és minden zarándoklatnak van egy komoly célja. Ebben az évben nagy örömömre az édesapákért zarándokolunk, tehát férfi testvéreinkért zarándokolunk, és legutóbb nem volt már annyi idő, hogy a teljes imádságot elmondjam, amit Székely János püspök atya erre az alkalomra írt, de most szeretném ezzel kezdeni a mai műsorunkat, tehát augusztus 24-én lesz ez az Egy úton nemzetközi zarándoklat és nemzetközi zarándok nap. Hát augusztus 24-ére biztatunk mindenkit, ez egy szombati nap, hogy még szakítson a szabadságából és a szünidejéből annyit, hogy ezen a zarándoklaton részt vehessem. Mennyei atyánk! Te vagy minden ember irgalmas, szerető atya. Örömödet leled gyermekeidben. Nem elítélni, hanem fölemelni akarsz minket. Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segíts, Urunk, az édesapákat! Adj nekik erős és mély hitet, hogy a te forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük, a családjuk életébe. Adj nekik nagy szívet, hogy hűségesen egy életen át szeretni és tisztelni tudják feleségüket, és igyekezzenek őt boldoggá tenni. Add meg nekik a kegyelmet, hogy viszonzásul ők is megkapják feleségük és gyermekeik tiszteletét és szeretetét. Adj nekik bölcsességet, türelmet, hogy gyermekeikre kellő időt szenteljenek, tudásukkal, hitükkel, hazaszeretetükkel, becsületességükkel, életre szóló példa lehessenek a számukra. Adj nekik kitartást a munkában, nagy lelkűséget a közösségért végzett szolgálatokban, bátorságot a hiteles értékekért való kiállásban és küzdelemben. Szent József, a Szent Családok hűséges őre, légy oltalmazója az édesapáknak. Boldogságos Szűz Mária, Magyarország nagyasszonya, a te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat. Segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek. Amen. És kedves hallgatóink, most Pál Völgyi Sándor, aki a technikát igazgatja itt nekünk legtöbbször a kegyhely műsorban, klasszikus énekeket készített be, úgyhogy most egy ilyet fogunk hallani, és aztán utána folytatjuk a műsorunkat, mert közben úgyis már 11 óra lesz. Ooh. Azt ígértem, ugye, kedves hallgatóink, hogy most folytatjuk zarándokútunkat, ezt a képzeletbeli zarándokútat a Mária út mentén. Szirmabesnyőnél hagytuk abba. Kicsit átismételjük, hogy mit is tudunk Szirmabesnyőről. Észak-Magyarországon van, Borsodabau Üzemplén megyében, Miskolctól nem messze, tulajdonképpen Miskolc városának agglomerációjában, és közigazgatásilag a miskolci járáshoz tartozik. A ismertető azt írja róla, hogy tulajdonképpen 7 torony iránt érkezhetünk ebbe a kis településbe, tulajdonképpen 3 római katolikus, görög katolikus és református templomok, és a szirmai kastély, ami szintén nagyon jellemző erre a településre. Vajon honnan is kapta a nevét ez a Szirma Besenyő? Érdekes, hogy Besenyev néven említik először 1291-ben, és első lakói a Miskóc, így elbetű nélkül Miskóc nemzetséghez tartozó besenyeiek voltak. Besenyei Sándor fiai voltak Besenyő birtokosai. Aztán többször is még előkerült, mint a szirmai család birtoka, hiszen megkapták 1852-ben, és itt élt Szirmai Alfred gróf, aki kiemelkedően tehetséges sarja volt ennek a családnak. Az ő sokoldalú érdeklődésének és adományozási készségének, továbbá a múlt században történő számos ásatásnak köszönhetően ma a Miskolci Herman Otto Múzeum régészeti tárában bőségesen találhatók olyan újkori réz- és bronzkori leletek, új kőkori réz- és bronzkori leletek, amelyek azt bizonyítják, hogy Szirma Besenyő már Krisztus előtt a 6. évezredtől lakott település volt, és földműveléssel is foglalkoztak itt az emberek. Nagyon izgalmas. A művészetet is pártoló, és művészetet maga is gyakorló Szirmai Alfréd a 18. századi barokk kastély és a falu földbirtokos uraként rokonságba került a magyar festészet nagy művészével, Szinnyei Merse Pállal. Szinnyei szívesen fordult meg sógoránál, a látogatások alkalmával néhány képét is itt festette. Tehát Szirma Besenyő azon települések közé tartozik, ahol megfordult a nagy művész Szinnyei Merse Pál, életének egy szakaszát is itt töltötte, és itt is alkotott. Ezt a Szirma Besenyő nevet a település 1939 óta viseli. Itt letelepedett lakosságnak a megélhetéséhez kedvezőek a környezeti feltételek és lehetőségek. Sík területe van, folyója van, tava van, vonzó hegyi környezet van a közelébe, ipartelepülés alkalmas terület is van, és nagyszerű elérhetőségei. A szőlő- és bortermelés hagyományai a középkorig vezetnek vissza, jó lehet, a szőlőhegyen pincék százai sorakoznak, ma a pince kultúra elenyészni látszik. Ugye, ahogy talán emlékeznek a kedves hallgatók, a korábbi településeken is jelentős volt a szőlőtermelés, illetve van, ahol még ma is nagyon jelentős a szőlőtermelés. A napjaink lakossága túlnyomóan a szinte szomszédos ipari, szolgáltató, kereskedelmi és egészségügyi intézményekben talál munkát, általában Miskolcon, hiszen nagyon közel van ez a település Miskolchoz. A település büszkén írja magáról, hogy kiválóan felszerelt bölcsőde, óvoda, általános és alapfokú művészeti képzés nyújtó, Öko általános iskola szolgálja az ifjabb nemzedék fejlődését. Az önkormányzati konyha magas színvonalon elégíti ki a szociális étkeztetési igényeket. Jól felszerelt egészségügyi központjuk van, igen képzett orvosokkal, asszisztenciával. Jelentős előny a megyei kórház rendkívüli közelsége is. Néhány látnivaló nevezetesség, hadd említsük meg őket név szerint, tehát a Szirmai kastély, amely a 18. században épült barokk kastély, és ahogy már említettem, itt élt jó darabig Szinyei Merse Pál, de még Ferenc József is vendégeskedett ebben a kastélyban. A kastély parkja az ma sportpálya. Itt született az az alkotás, amelyet Kerti Padon címmel festett Szinyei Merse Pál. Említésre méltó természetesen, és minket zarándokokat tudja, ez érdekel leginkább a Kisboldogasszony templom, 1662-ben épült meg a gróf Szirmai család kezdeményezéséből. De van a településnek görögkatolikus temploma, hiszen ne felejtsük el, hogy Magyarországnak most már a keleti felején járunk, ahol egyre több lesz majd a görögkatolikus templom és település. Van református temploma is, és hát nevezetes a Királyhegy, ami tulajdonképpen egy domb, de azért mégis ott itt hegynek nevezik, és hát pincefaluként van számon tartva. A Négus kert, ezen a helyen található meg az első és a második világháborúban, illetve az 56-os forradalomban a miskolci sortűzben elhunyt helyi áldozatok emlékművei, tehát a Négus kertben. És egy kockató, kocka nevezetű tó a Sajó kanyarulatában, amely régi kavicsbánya tó, és jelenleg horgásztóként működik. Tehát ezt mindent megtudtuk Szirma Besnyőről, tehát a legfontosabb számunkra ugye, hogy Kisboldogasszony templom van, melyet a gróf Szirmai család kezdeményezéséből építettek itt. És aztán tovább ballagunk, mert igazából a következő állomásunk, nevezetesebb állomásunk, talán így mondhatnám, a Sajó Pálfala. Érdekes a település nevének alakulása, Pálfalva, Sajó Pálfalva, illetve aztán végül is Pálfala lett belőle. Ami nagyon fontos, hogy itt van egy görögkatolikus templom, és egy könnyező Szűz Mária kép, illetve van egy monostor, ahol görögkatolikus szerzetes nővérek élnek. Én szeretnék most felolvasni egy imádságot. A kegykép előtt mondott imádságot. Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, két itt a te kegyképed előtt teljes szívemből köszöntelek. Üdvözlégy keresztények segítsége és a kereszténység ellenségeinek leghatalmasabb legyőzője, Magyarország nagy pártfogója. Üdvözlégy betegeknek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, a megtérni akaró bűnösöknek oltalma. Amikor látszottak folyni e kegyképen könyörületességednek könnycsepjei, megmutattad, hogy anyai szíved részvétel van a mi nyomorosságunkban és ínségünkben. Irgalmasságnak anyja, minden szükségünkben és szorongatásunkban mutasd meg, hogy anyánk vagy. Engedd, hogy minden aggodalmamban segítséget, szabadulást és áldást nyerhessek. Add, hogy minden keresztemben, nyomorúságomban, üldöztetésemben és minden veszélyben védelmet, bátorítást és vigasztalást nyerhessek általad. melynek és földnek leghatalmasabb királynéja. Oltalmazd ezt a rád bízott országot, magyar hazánkat és hitben élő vezetőit. Oltalmazd e helységet, melyet kegyelmeid helyéül választottál. Anyai közbenjárásoddal távoztass el tőlünk minden fertőzést, éhséget, belső és külső háborukat, idegenek betörését, földrengést, vízáradást, tűzvészt és minden más csapást. Légy szószólónk, ó áldott Isten szülő, a te mindenható fiad, az üdvözítő Jézusunk előtt, hogy a mulandó élet után részesítse minket dicsőségben az örök életben. Ó kegyelmes, ó áldott szűz, az anya Mária. Amen. Hát, engedjék meg a kedves hallgatók, hogy csak egy kicsit fölcsigázzam az érdeklődésüket, hiszen sikerült elérnem Kis Attila parókus atyát, akivel majd 2 hét múlva fogunk tudni beszélgetni, pillanatnyilag nincs Magyarországon, így nem tudunk vele, és hát más elfoglaltsága van, nem tudunk vele beszélni, de 2 hét múlva őt fogjuk fölhívni, hogy részletesen mondja el a Sajó Pálfalai Könnyező Szűz Mária kegyképnek a történetét, és majd elmond nekünk néhány gondolatot még, és információt arról, hogy itt Sajó Pálfalán kenethozó szerzetesrend van. Próbáltam megkeresni az interneten, hogy van-e róluk valami, de sajnos azt nem találtam meg, illetve a honlapjuk nem nyílt ki rendesen. És nagyon érdekes, hogy nagyon egyetlen Magyarországon, mint görögkatolikus női szerzetes rend. És amikor sikerült eljutnom Sajó Pálfalára egy Mária utas megbeszélésre, akkor éppen még épült ez a monostor, és hát hál' Istennek azóta elkészült, és majd meg fogjuk tudni a részleteket is erről. Annyit tudok mondani, hogy egy gyönyörű kis település, gyönyörű szép helyen van, van zarándokháza is, tehát be lehet jelentkezni, és az interneten sok minden információ megtalálható már róla, de hát 2 hét múlva majd magát, Kis Attila parókus atyát fogjuk hallani erről.
Thank you.
kedves hallgatóink bizonyára ráismertek, hogy Pavarotti csodálatos hangján hallottuk az Ave Máriát. No, és akkor tovább ballagunk. Útvonalunk a továbbiakban Szikszó, Aszaló, Halmaj, Kiskinizs, Hernádkércs. De miután már jócskán benne vagyunk a nyárba, hát most egy kicsit nagyobb léptékben, nagyobb lépésekkel haladunk előre, és így most a következő templomos települést, Monokot látogatjuk meg. Tehát Borsodaba-Új-Zemplén megyében vagyunk. A Monok település maga a Tokaj hegyaljai történelmi borvidék világörökség részén képezi. A település Szerencstől északnyugat irányba 12 kilométerre található. A dombvidék, mármint hogy a Tokaji hegység déli része és a Hernád folyó közötti dombvidék központi része Monok környezetében található. Meglehetősen magasnak számító kiemelkedések zártak, és felszínük erdővel fedett. A 337 méteres tengerszint feletti magassággal a dombvidék második vonulatának tagja, a Nyíries tekinthető a térség legmagasabb pontjának. Az ettől alacsonyabban fekvő lankákon korszerű mezőgazdasági termelés zajlik, a gazdák leginkább szántóföldi kultúrák és borszőlő termelésével foglalkoznak, amihez a terület természeti adottságai ideális feltételeket biztosítanak. A település megközelíthető Miskolc felől, és a legközelebbi városok Abaújszántó, Szerencs, Golop, Rátka, Tája, Legyesbénye. Szerencsről a menetrend szerinti buszjárattal is könnyen megközelíthető a település. No, ahogy szoktuk minden alkalommal, megkeressük, kinyomozzuk a településnek az eredetét, nevét, mióta van, hogyan is jött létre. Monok neve tulajdonképpen szerzetes jelentő szláv monok szóból ered. Azt azonban nem lehet egészen biztosan tudni, hogy a település honfoglaláskori alapítású-e, vagy csak a tatárjárás után hozták létre. Az biztos, hogy 1273-ban kapták meg az okiratok szerint Monokot a bogát-radványi nemzetségből származó Lúciak, akik ezt követően a faluról Monakiaknak nevezték magukat. A 13. század végén Monok már biztosan létezett, birtokosai fontos nemesi családnak számítottak. A török korban Monok sem kerülhette el sorsát. Hasszán temesvári pasa 1567-es hadjárata során a törökök felégették a falut, az 1567-es adó összeírás már pusztaként említi. De ahogy hál' Istennek ez lenni szokott, azért a nagy pusztítás után benépesült újra a falu a 16. század végére, és a monakiak, a földes urak volt, a földbirtokosok a felemelkedés útjára léptek. De nem túl sokáig tartott ez a felemelkedés, mivel 1643-ban Monaki János halálával férfiágon kihalt a dinasztia. Monaki Anna ekkor házasságot kötött gróf Andrássy Mátyással, így a település az Andrássy család tulajdonába került. Az Andrássyak felújították a kiskastélyt, mármint a monaki kastélyt, de csak rövideig használták. A nemesi rang kiérdemlése ugyanis lehetővé tette számukra, hogy a szomszédos dombból egy újabb és nagyobb méretű kastélyt építessenek. Ez olyan, hogy mondjam, jellemző ránk, nagyon sokszor látni, hogy vidéken ugye pici házak vannak kertekkel, aztán egyszer csak a pici ház mellé épül egy hatalmas nagy ház, mert a fiataloknak az a pici ház már kevés, akkor is, ha esetleg már a szülők nem is élnek abban a pici házban, de hát a pici házban egy mai fiatal nehezen tudja elképzelni az életét. Tehát szebbet, újat, nagyobbat építenek. Sokszor elgondolkoztam már ezen, hogy vajon mennyire jó-e vajon ez így. Az biztos, hogy nagyon sok minden korszerűtlen abban a pici házban. De egy nagyon nagy házat építeni, és aztán amikor a gyerekek kirepülnek onnan, akkor egyedül maradni, az is nagyon nehéz. No, ez csak ilyen teljesen zárójelben, mint egy kis gondolatfuttatás azzal kapcsolatban, ugye, hogy hát a monaki kastély egy darabig jó volt, de aztán kicsi lett, és még nagyobbat kellett építeni, és Andrássyak felépítették ugye az új nagy kastélyt. Aztán érdekes módon ez a nagy pazar kastély, ugye, ahogy említettem az előbb is. Gróf Andrássy György 1881-ben meghalt, és a pazarkastély hosszú időre gazdátlanul maradt. A család nem tartott igényt a kastélyra, ezért örököse gróf Andrássy Dénes és a gyermek Andrássy Dénes a gyermekvédő ligának ajándékozta, és benne általános iskolát alakította ki. A napjainkban az Andrássy kastély kulturális célokat szolgál, a monaki kastély pedig magánkézbe került, és pillanatnyilag nem látogatható. Tehát lámlám, ugye, amit én úgy kezdtem mondani, hogy igen, építünk egy hatalmas nagy házat, kétszinteset, hogy legyen hely bőven mindenkinek, az öregszülőknek, a középkorosztálynak, a gyerekeknek, külön fiúnak, külön lánynak, külön szoba, nagy legyen. És aztán a végén egyedül maradunk benne. Hát ez bizony elgondolkoztató, hogy mennyire érdemes vajon a földi dolgokra olyan nagyon nagy hangsúlyt fektetni. És azt hiszem, hogy nekünk hívő embereknek is egy kicsit ezen el kell gondolkozni, hogy jó-jó, a nagyház meg a nagy kényelem, de tényleg szükséges ez? Nem lehet kevesebbel is beérni vajon? És azt a sok pénzt és időt másra lehet fordítani, lehet vele szegényeket segíteni, lehet vele önkéntes munkát végezni, például akár itt a Mária Rádiónál, vagy a Mária Út Egyesületnél, vagy a Máltánál, vagy bárhol máshol, Karitásznál. És a sok-sok pénzünkkel, ha már nem tudunk mit kezdeni, ugye, akkor azt jó célokra is lehet fordítani. No, de hát monokról mindjárt el kell mennünk, illetve nem megyünk el, hanem még itt folytatjuk majd legközelebb is, hiszen Kossuth Lajos feltétlenül meg kell említeni, hát anélkül nem mehetünk el monokról, hogy megnéznénk az ő szülőházát, hiszen itt van monokon, és ugye tudjuk azt, hogy 1802. szeptember 19-én látta meg a napvilágot itt Kossuth Lajos, de nem sokáig éltek itt ebben a házban, de nagyon fontos tudni azt, hogy itt született Kossuth Lajos. És aztán még az Andrássy kastélyt is megnézzük, és tovább sétálunk a település érdekességei között. Most azonban el kell búcsúznunk, kedves hallgatónk, vigyázzanak magukra, hőség van, igyanak sok folyadékot, főleg tiszta vizet, és akkor legközelebb folytatjuk napindítónkat, a Kegyhely műsorunkat, Sajó Pál falával, illetve monokkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ó Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért a te magyar.